Folytatjuk a beszélgetést Andor Györggyel, az ELTE GTK egyetemi tanárával. Az imént ott hagytuk el, hogy érintettük a mesterképzést, még előtte az alapképzést, de akkor menjünk még egyet vissza, hiszen a felvételi időszaknál nyilvánvalóan nagyon fontos azoknak, akik ezt hallgatják és érdemben hallgatják ezt a műsort, hogy mik a kritériumok. Tehát egy gazdasági szakon mivel kell többet tudni, mivel nem kell kalkulálnia egy hallgatónak, és még beszélgetésünk előtt említett egy olyat is, hogy most nagyban át fog alakulni a felvételi rendszer.
Úgy választanám ezt a kérdést ketté, hogy az alapszakon nem az a kérdés, hogy valaki bejut-e egy gazdasági alapszakra, hanem hogy hova. Diplomatikusan utaltam rá, azért valahova bejutni nem egy nagy teljesítmény, de viszont a vezető helyekre ez pillanatnyilag a Corvinus Egyetem és az ELTE nem könnyű bejutni. Ugye jóval 400 pont fölött volt a felvételi ponthatár mind a két helyen önköltséges hallgatók tekintetében is, tehát bejutni az intézményben nehéz volt. Számottevő fontos kör még a három nagy vidéki tudományegyetem, Szeged, Pécs és Debrecen, és aztán utána következnek a többiek, ahol már a bejutási szintek nem ennyire magasak, vagy nem magasak. Tehát itt a kérdés, hogy ki jut be ilyen helyre, illetve a kérdés, hogy államilag finanszírozott helyre jut-e be vagy sem.
Az most hogyan oszlik meg az arány az államilag finanszírozott helyek és a magánfinanszírozású helyek között?
Hát most így hirtelenjében fele-felét mondanék. Az eddigi rendszerben 400 pont fölött állami finanszírozású helyet kaptak a hallgatók, ez nagyjából a jelentkezők fele volt. Most új rendszer van, bizonyos tekintetben már idéntől, mert keretszámokat kaptak az egyes felsőoktatási intézmények állami keretszámokat, tehát nem feltétlenül lesz ez a 400 pont igaz, és jövőre pedig gyökerestül megváltozik a rendszer, tehát ott úgy kell elképzelni, hogy már nem lesznek összehasonlíthatók a pontszámok, amiket most így mondogatok, hogy 400 pont, ez már értelmetlen lesz.
Ez mostban van.
Ez még most éppen van, hanem az egyes egyetemekre bizonyos létszámot fognak tudni fölvenni, vagy vehetnek föl, és arra megy majd a verseny, és ott egy saját pontszámítás és saját felvételi követelményrendszer is lesz. Ez egy teljesen új helyzetet fog hozni, ami a felvételi, hát hogy mondjam, ilyen pontszámok, taktikák kérdést jelenti, és szerintem semmiben nem fog újat hozni, hogy hova lehet bejutni, és hova nem. Tehát a vezető helyekre, mint említettem, szerintem az a két intézmény ugyanannyi hallgatót fog fölvenni egy ugyanakkora populációból. Most, hogy milyen módon lehet a versenyben majd részt venni, tehát hogy van a felvételi pontozás, ez persze fontos kérdés, de a bejutási esélyek szerintem nem lesznek se jobbak, se rosszabbak, és ugyanúgy a kisebb presztízsű helyeknél pedig szerintem ugyanúgy nem lesz nehéz bejutni, teljesen mindegy, hogy milyen felvételi rangsorolási módszereket vezetnek be. A mesterképzés ezzel szemben más, ott majd, hogy nem mindenki állami finanszírozású jelenleg, és szerintem ez megmarad, ott sokkal nagyobb a felvételi arány, tehát az első helyen jelentkezetteknek sokkal nagyobb arányú a bejutása, és ugye ott mégis már diplomásokról van szó, tehát azért az egy fontos szűrő, hogy valakinek diplomája van. Ez már nem bejutás kérdés, inkább sokkal kisebb az elvégzési ráta a mesterképzésnél, tehát sokkal kevesebben végzik el, mint ahányan belépnek, leginkább hát ilyen időgazdálkodási problémák miatt.
Említette a kisebb presztízsű helyeket, csak feltételezem, hogy mit ért ez alatt. Nyilván a megszerzett tudás ott szintén különbözik azoktól a helyektől, amik népszerűbbek. De mi van akkor, hogyha egy ilyen alapképzés után megy valaki mesterképzésre, ott nagy a szórás?
Egy picit akkor az előző gondolatot rendbe teszem. Tehát először is mondjuk így társadalmilag azok a képzőhelyek is fontosak, ugyanolyan fontosak, hanem fontosabbak, ahol kicsit gyengébb bejövő felkészültségű vagy képességű hallgatókat viszel A pontból B-be. Inkább úgy van egy különbség, hogy vannak, ahol a jobb képességű, erősebb belépő hallgatók sűrűsödnek, ezeket mondtam vezetőképzőhelyeknek, és ők jutnak minden bizonnyal előrébb, mint a többiek. És amit mondtam, nem is mondanám feltétlenül a népszerűséget, persze az említett Corvinus Elte igen népszerű, sokan jelentkeznek és nehéz bejutni, de nagyon népszerű, a legnagyobb képző a Budapesti Gazdasági Egyetem, ugyanakkor nem nincsenek nagyon magas bejutási feltételek, tehát ez egy népszerű képzőhely, de nem mondanám ilyen értelemben vezető képzőhelynek. Amit pedig kérdezett, hogy ezután nehéze egy mesterképzés egy például az ELTE-n, azt kell mondjam, hogy igen, nehezebb, hogyha valaki kisebb felkészültséggel érkezik, ugyanakkor az ebből fakadó problémák másodlagosak a munkahely család mellett a tanulási idő kiszorításának problémájához képest. Szóval ott már azért föl tudnak zárkózni, mégis a hallgatók mögött van 3-4 felsőoktatási év, megtanultak tanulni, most akkor ha kevesebb dolgot tud, vagy kevesebb dologra emlékszik, az nem olyan nagy probléma, mint hogy képes legyen egyetemi tananyagokat tanulni. Ebben azért sokat fejlődnek. De nehezebb, ez érződik is, hogy akik kicsit lazább alapszakról érkeztek, azok ott hirtelen szembe találják magukat egy nagyobb időszükségletű tanulmányi követelményen. Nem nagyon ritka a mesterszakon, ahogy úgy mondanám, hogy ilyen szellemi képesek miatt bukik valaki meg. Az alapszakon ez gyakori.
Nyilván.
Mert itt ez már nem tudja megtanulni, hanem egyszerűen időben fölörlődik.
Igen, a szórás alatt a kontraszelekciót értettem, és persze az is fontos kérdés, azt hiszem, amit szintén a beszélgetésünk elején még érintettünk, hogy hányan dolgoznak az alapképzés és a mesterképzés során? Ugye azt mondta, hogy 15-20 évvel ezelőtt még az alapképzés alatt senki nem dolgozott, de hogy ez ma már teljesen megváltozott. Nyilván kevesebb idő jut így az egyetemi bulizásokra, de vajon akkor így hatékonyabb tud-e lenni a tanulás, vagy pont, hogy emiatt nem tud annyira hatékony lenni, mert hogy nem teljes állású tanuló lesz, vagy egyetemi diák lesz valaki?
Kezdem az egyszerűbben, a mesterképzés és hallgatók mind dolgoznak. Most ez persze túlzás, mert biztos csak 95%-uk, mert 5% még nem dolgozik, vagy állást keres, de lényegben mindenki dolgozik. Az alapszakosoknál meg úgy mondanám, hogy a tanulmányaik vége fele, ott azért szakmai gyakorlat, projektfeladat, szakdolgozat, mi egyéb, tehát az a ugye 3,5 év egy gazdasági alapszak, mondjuk 2 év után, radikálisan emelkedik a munkavállaló hallgatók száma, és szerintem a végén ez már 70% fölött lehet. Amikor szakdolgozat, záróvizsga van, tehát diplomát szereznek, akkor abban az időpillanatban még magasabb, talán 80% vagy 85%, akik már dolgoznak. Hát ez más, én nem azt mondanám, hogy az egyetemi élettől veszi el az időt, hanem minden sűrűsödik, az egyetemi élet az 2 évre sűrűsödik, és már a harmadik, negyedik évben már most nem jó szó ez, hogy karriert építenek az emberek, de talán azt mondanám, hogy azt látják, hogy itt már nem szabad lemaradni, hogyha van egy állás, jó hely, azt meg kell fogni, ott helyt kell állni, akkor először félállást kap.
Ugye heti de már szakmán belül?
Abszolút. Heti 20 óra, de akkor ott meg kéne kapaszkodni, tovább nem mindegy, mi van az önéletrajzában, és így tovább.
Tehát, hogyha jól értem, akkor az első 2 év tudása elegendő ahhoz, hogy már valahol, akár félállásban, szakmáján belül elhelyezkedjen valaki.
Hát igen, meg fordítva is van, azért a legjobb hallgatókat, vagy a végzetteket, most hagyom, hogy a legjobbak, ezt elhagyom a végzetteket, levadásszák már idő előtt, szóval elkelnek lábon.
Hogyan vadásznak? Ez mindig nekem ilyen nagy talány hát, volt, hogy vannak ugye fejvadász cégek, és akkor mi alapján vadásznak?
Nem a fejvadász cégek, hanem most mondjuk képzeljük el a gazdasági területen a Big Four nagy tanácsadó cégeket. Ők kínálnak annyi gyakornoki munkát, félállást kezdőknek, alapszakosoknak, hogy megpróbálják nagy mennyiségben magukhoz csábítani, fölvenni a végzősöket, akik közül aztán a 2/3 az eltűnik egy 1/2 év alatt, de egy nagyon nagy része végül is ott marad. Tehát azt tanulják meg ezek a cégek, és ez nagyon sok más cégnél is igaz, hogy egyszerűen neki minél előbb el kell kezdenie válogatni hallgatók. És megtalálják, olyat kínálnak nekik, amit a hallgatók tanulmányok mellett képesek végezni. Egy rövid megjegyzés, tehát itt találkoznak az érdekek. A cég is föl akarja venni, le akarja vadászni. Nem feltétlenül az a nagy érték, amit egy két tanévet végzett hallgató neki nyújt, de ő majd amit következő 10-20 évben nyújt, arra pályázik, és a hallgató is menne, és akkor például engedik a rugalmas tanulmányokat, elengedik vizsgázni, zárt helyiket írni. Tehát a cég tisztában van vele, hogy egy egyetemi hallgató az ő munkavállalója. Hát így épül ez föl.
Ön hány éve tanít egyetemen?
Hú, hát 30.
30 éve. Mi a tapasztalata egyébként az elmúlt 30 évben az egyetemi tanár és a diák közötti kapcsolat? Mennyire érzi azt, hogy az információt a tanártól akarja, egy hiteles tanártól akarja megszerezni valaki, vagy ugye most már az információs boom óta mennyire történik ez meg az online térben?
Inkább úgy mondom, hogy gyökeresen megváltozott ez. Mondok egy-két példát. Tehát a mai szülői korosztály, hogy így mondjam, vagy nagyszülői korosztálynak az egyetem egy csomó területen a világot nyitotta ki, a szabadon választható tárgyak, áthallgatni más területre, megismeri dolgokat, tehát ez csak egy egyetemen lehetett. Hát ez ma otthon ül az ember egy mobiltelefonnal, és a világból mindent, ami érdekli, megkapja bármilyen kiméretben profin. Nem az egyetem a platformja a világ megismerésének, vagy az egyetlen platformja. Ugye ezután föl...
Ez egy picit meglep engem azért.
Hát...
Mert ez egy hiteles forrás az egyetem.
Ez igaz. Ez igaz, hogy annyiból értékes, hogy azt tudom, hogy jó, de azért aki egy picit is értelmesebben szörfözget az interneten, akkor azért az megtalálja, el tudja különböztetni a színvonalast, vagy a mérvadót a bóvlitól. Ez egy érdekes dolog, tehát például a szabadon választható tárgyak, meg így a világ megismerése, mint műfaj, az szinte hal ki az egyetemeken, az igény ez iránt kevés. De talán amit mondott, ahhoz kapcsolódnék, hogy nem csak egy ilyen hitelességet, hanem egy ilyen szintetizálást ad az egyetem. Mert ugye már korábban is utalt arra, hogy vajon aki az üzleti életbe dolgozik 5-10 éve, van egy alapszakos közgazdász végzettsége, ott van az internet, mindent lát, most minek kell ő neki elmenni egy egyetemre, mégis mit fog ott tanulni? Hogyha szerintem jó egy képzés, meg jó egy tanár, akkor egy olyan kompakt dolgot tanul meg. Tehát akkor abból a vége láthatatlan sok dologból, amit a világ kínál, ott neki egy ilyen, hogy mondjam, kicsit ilyen 100 híres regény jelleggel, vagy egy összeszerkesztett változatban odaadják azt, ami fontos, az átkötésekkel együtt.
Nekem a szűrőszó jutott eszembe, nem is a rövidítés.
Kompakt dolgot, igen. Valami ilyesmit csinál, és ebben kell jónak lenni. Tehát abban kell jónak lenni, hogy az ember egy egyetemi oktatóként fontos, jobb legyen, mint ha valaki otthon szörfözget a neten.
Andor Györgyel, az ELTE GTK egyetemi tanárával beszélgettünk. Itt folytatjuk még a beszélgetést, egy pár perc is visszatérünk.